From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake.
Önök az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 182. félévi általános konferenciáját látják Salt Lake Cityből, a templom téren álló konferencia központból. A konferencia beszélői az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztségviselői közül kerülnek ki. A zenét a Utah állambeli Banyan és Taylorsville területeken élő fiatal férfiakból és fiatal nőkből álló összevont kórus szolgáltatja. A közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározza. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, rögzíteni, átírni, vagy bármely egyéb módon felhasználni. Ezt az ülést Dieter F. Uchtdorf elnök, az egyház első elnökségének második tanácsosa vezeti.
Dear brothers and sisters, dear friends, we welcome you to the second session of the.
Kedves testvérek, üdvözlünk benneteket a 182. félévi általános konferencia második ülésén. Thomas S. Monson elnök, aki a konferencián elnököl, engem kért meg, hogy vezessem le ezt az ülést. Köszöntjük a jelenlévőket, és azokat is, akik televízión, rádión vagy az interneten kísérnek figyelemmel bennünket, illetve mindazokat, akik a világ különböző pontjain lévő szövegközpontokban műholdas közvetítés segítségével nézik a konferenciát. Az ülésen a zenét a Utah állambeli Banyan és Taylorsville szövegeinek fiatal férfiakból és fiatal nőkből álló kórusa szolgáltatja. Vezényel Lea Tarrant nőtestvér, orgonán játszik Bonnie Goodliffe és Linda Margetts. A kórus a Kelj fel, ó dicsőséges Sion című himnusszal nyitja meg az ülést. Ezt követően a nyitóimát Gary W. Gong elder fogja mondani a 70-ektől.
Zither Harp. Our dear Father in heaven, on this
kedves mennyi atyánk, ezen a vasárnapi napon hálásak vagyunk azért, hogy összegyűlhetünk az általános konferencián, azért, hogy megszenteljen és felemeljen bennünket, bárhol legyünk is, itt a konferencia központban, vagy szent a világon, bármilyen nyelven beszéljünk is. Ez a gyűlés, hálásak vagyunk a kegyeidért, és a áldásaidért, a fiádért, a Szent Messiásért, és hálásak vagyunk a támogatásért, amit adsz nekünk az egyéni kihívásainkban és örömeinkben is. Kérünk téged, hogy áld meg azokat, akik az evangélium dicsőséges igazságait közvetítik felénk, és segíts nekünk, hogy érezzük a szívünkben és a szemünkben is a te akaratodat. Segíts, hogy változás legyen a szívünkben, mélyebb megtérés és nagyobb vágy, hogy a te munkádat végezzük, és szolgáljuk azokat, akik körülöttünk élnek a különböző körülményekben. És hogy minél több család megtalálja a reményét az evangéliumban. Jézus Krisztus, a te fiad, ami szabadítunk nevében. Ámen.
choir just sang, I am a child of God.
A kórus az Isten gyermeke vagyok című himnuszt énekelte az imént. Most Henry B. Eyring elnök támogató szavazása előtt terjeszti az egyház általános tisztségviselőit és területi hetveneseit. Ezt követően hallgassuk szeretettel a 12 apostol kórumából Elton Perry Eldert és M. Russell Ballard Eldert. Őket Larry Echo Hawk Elder követi a 70-ektől.
It is proposed that we sustain.
Támogatásra javasoljuk Thomas Spencer Monson-t, mint profétát, látnokot és kinyilatkoztatót, és mint az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus egyháza elnökét, Henry Benyon Eyringot, mint első tanácsost az első elnökségben, és Dieter Friedrich Uchtdorfot, mint második tanácsost az első elnökségben. Akik ezzel egyetértenek, jelezzék. Ha van valaki, aki ellenzi, jelezze. Támogatásra javasoljuk Boyd Kenneth Packard, mint a 12 apostol kórumának elnökét, és a következő testvéreket e kórum tagjaiként. Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hills, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, valamint Neil L. Anderson. Akik ezzel egyetértenek, jelezzék. Aki ellenzi, hasonlóképpen jelezze. Támogatásra javasoljuk a tanácsosokat az első elnökségben, és a 12 apostolt, mint profétákat, látnokokat és kinyilatkoztatókat. Akik ezzel egyetértenek, kérem jelezzék. Ha valaki ellenzi, hasonlóképpen jelezze. J.E. Jensen eldert felmentettük a 70-ek kórumainak elnökségéből. Mindazok, akik velünk együtt szeretnék kifejezni köszönetüket a szolgálatáért, kérem jelezzék. Támogatásra javasoljuk Craig C. Christensen eldert a 70-ek kórumainak elnöksége tagjaként. Akik ezzel egyetértenek, kérem jelezzék. Akik nem, kérem jelezzék. Javasoljuk Marlene K. Jensen Elder felmentését az egyház történeti elhívásából, és egyben fejezzük ki nagyra becsülésünket is a kiváló szolgálatáért, akik ezzel egyetértenek, jelezzék. Támogatásra javasoljuk Stephen E. Snow Eldert az egyház történészként és jegyzőként. Akik ezzel egyetértenek, kérem jelezzék. Aki ellenzi, jelezze. Javasoljuk Keith K. Hilbig J. E. Jensen, Marlene K. Jensen és Octaviano Tenorio elderek felmentését a 70-ek első kórumából, és egyben kijelöljük őket nyugalmazott általános felhatalmazottnak. Javasoljuk Keith R. Edwards és Larry W. Gibbons elderek felmentését a 70-ek második kórumából. Azok, akik szeretnék kifejezni köszönetünket ezen testvérek kiváló szolgálatáért, kérem jelezzék. Támogatásra javasoljuk a többi általános felhatalmazottat, területi 70-est és a segédszervezetek általános elnökségeit a jelenlegi felállás szerint. Akik ezzel egyetértenek, kérem jelezzék. Aki ellenzi, jelezze. Köszönjük, testvérek, a támogató szavazataitokat, a hiteteket, odaadásotokat és imáitokat. Most pedig Elder Perry-től fogunk hallani.
I reached a special milestone this summer.
Idén nyáron különleges mérföldkőhöz érkeztem. A 90. születésnapomat ünnepeltem. Amikor bizonyos mérföldkövekhez érsz az életedben, hasznos és tanulságos elgondolkodni a múlt eseményein és tapasztalatain. Ti fiatalok, akik halljátok vagy olvassátok ezt a beszédet, talán nem vagytok túlságosan lenyűgözve a 90 életévtől, de amikor én születtem, az ilyen hosszú élet hatalmas teljesítménynek számított. Minden nap hálát adok mennyei atyámnak, amiért hosszú élettel áldott meg engem. Oly sok minden változott az életem során. Megéltem az iparosodás és információ áramlás korának kialakulását. Ifjúkorom nagy felfedezései közé tartoztak a tömegesen gyártott személygépkocsik, a telefon és a repülőgép. Ma már szinte napi szinten változik az információk megtalálásának, megosztásának és felhasználásának módja. Az én koromban elámulok ezen a rohamosan változó világon, melyben mindannyian élünk. A mai áttörések közül oly sok kecsegtet egy jobb élet lehetőségével. A körülöttünk történő gyors változások közepette komolyan azért imádkozunk és küzdünk, hogy Jézus Krisztus evangéliumának értékei megmaradjanak. Néhány már így is veszélybe került. Ezen értékek listájának élén a házasság szentsége és a családok központi jelentősége áll, mely éppen ezért az ellenség elsődleges célpontjai. Egy olyan otthon horgonyát és biztonságos menedékét biztosítják, ahol egy szerető mennyei atya minden gyermeke jóra való hatásban részesülhet, és örök értékeket tanulhat. A családom, várva 90. életévem emérföldkövének megünneplését, elkezdett segíteni felidéznem és értékelnem hosszú életem élményeit. Például az unokahúgom összegyűjtött és megosztott velem néhány levelet, melyet a szüleimnek írtam közel 70 évvel ezelőtt a tengerészgyalogsági posztomról, a csendes-óceáni Saipan szigetről a II. Világháború alatt. Az egyik levélen különösen megakadt a szemem. Ez volt az, amit 1945-ben anyák napja alkalmából írtam az édesanyámnak. Szeretnék megosztani belőle részleteket veletek, abban a reményben, hogy látni fogjátok, miért leszek örökre hálás az én szerető édesapámnak és édesanyámnak, azokért a leckékért, melyeket tőlük tanultam meg az otthonunkban. A szüleim tökéletes példák azokra a jó szülőkre, akik a házasságokat és a gyermekek helyes felnevelését fontossági listájuk legelső helyére tették. Az 1945-ös anyáknapi levelem így kezdődött. Kedves anya, az elmúlt 4 évben az a balszerencse ért, hogy az anyák napját távol töltöttem tőled. Minden évben ott szerettem volna lenni veled, hogy elmondjam, mennyire szeretlek és mennyit gondolok rád. De mivel ez ismét lehetetlen, a lehetőségeimhez mért legjobb dolgot teszem, levélben írom meg neked a gondolataimat. Idén minden korábbinál jobban látom, milyen sokat köszönhetek annak, hogy ilyen csodálatos édesanyám van. Először is hiányoznak az apróságok, melyeket értem tettél. Soha nem kellett aggódnom azon, hogy amikor kikelek reggel az ágyból, találok-e tiszta inget vagy zoknit. Csupán ki kellett húznom egy fiókot, és ott voltak benne. Étkezéskor mindig tudtam, hogy olyan étel lesz előttem, amit szeretek, és a lehető legfinomabban lesz elkészítve. Mindig tudtam, hogy este tiszta ágynemű lesz az ágyamon, és pont annyi takaró, amennyi melegen tart. Nagy öröm volt otthon lakni. Amikor elolvastam a levél első két bekezdését, megdöbbentett, milyen szentimentálisan hangzik. Talán a tábori élet, a sátor és a szúnyoghálós kempingágy irányították a gondolataimat az én különleges otthonom felé. Az édesanyámnak írt levelem így folytatódott. De még jobban szeretlek, amiért példát mutattál számomra. A családunk élete annyira élvezetes volt, hogy mi gyerekek a te lábnyomodban akartunk járni, hogy ugyanazon örömökben lehessen később részünk, melyeket ifjúkorunkban megtapasztaltunk. Mindig találtál időt arra, hogy a családot elvidd a kanyonba, és mindig számíthattunk rád, amikor akár hegymászásról, akár labdázásról volt szó. Te és apu soha nem mentetek nélkülünk nyaralni. Mindig együtt volt a család. Most, hogy távol vagyok az otthonunktól, szeretek az ottani életemről beszélni, mert olyan örömteli volt. Most már nem fordulhatok el a tanításaitól, mert tetteim a te jellemedet tükrözik. óriási kihívás, érdemesnek lenni rá, hogy Nora San Perry fiának nevezhessem magam. Nagyon büszke vagyok erre a címre, és remélem, mindig érdemes maradok rá. Remélem, jövőre ott lehetek veled, hogy megmutathassam neked azt a sok jót, amit az elmúlt 4 évben anyák napjára terveztem számodra. Az Úr áldjon meg mindazon csodálatos dolgokért, melyeket tettél és teszel egy nyugtalan világban. Nagyon szeretlek, Tom. Miközben újraolvastam a levelet, visszagondoltam annak a családnak, egyházközségnek, szöveknek és közösségnek a kultúrájára, melyben felneveltek. A kultúra egy nép életmódját jelenti. Létezik egy egyedi evangéliumi kultúra, az értékek, elvárások és cselekedetek olyan összessége, amelyben az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus egyházának minden tagja osztozik. Ez az evangéliumi kultúra vagy életmód a szabadulás tervéből, Isten parancsolataiból, valamint az élő proféták tanításaiból fakad. Családunk neveltetésében, nevelésében és személyes életünk megnyilvánulásaiban fejeződik ki. Ádám erkölcsi felelősségének első bemutatása az 1 Mózes 2.24-ben található. Annak okáért elhagyja férfiú az ő anyját és az ő apját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Egy férfi és egy nő törvényes házasság általi egyesülése nem csupán felkészülés arra, hogy a jövő nemzedékei a földet örököljék, hanem a legnagyobb öröm és megelégedés forrása, melyet a halandó életben megtapasztalhatunk. Ez különösen igaz, amikor a papság hatalmai a házasságot az időre és az örökké valóságra is megpecsételik. Az ilyen házasságok kötelékeiben született gyermekek olyan biztonságban vannak, mely sehol máshol nem található meg. Az otthon jó szülők által tanított leckék egyre fontosabbrá válnak a mai világban, ahol az ellenség hatása oly széles körben elterjedt. Tudjuk, hogy igyekszik megbontani és lerombolni a társadalom alapját, a családot. Okosan és gondosan álcázott módokon támadja a családi élet iránti elkötelezettséget világszerte, és aláássa a hithű utolsó napi szentek kultúráját és szövetségeit. A szülőknek fel kell ismerniük, hogy az otthoni tanítás a legszentebb és legfontosabb felelősség. Bár más intézmények, például az egyház és az iskola is segíthet nekik a gyermekeket az ő útjának módja szerint tanítani, de ez a felelősség végső soron a szülőkön nyugszik. A boldogság nagyszerű terve szerint mennyei atyánk gyermekeinek gondozása és fejlődése jó szülőkre van bízva. Rendkívüli szülői felelősségünkben a jó szülők számos módon kaphatnak segítséget és támogatást Jézus Krisztus evangéliuma gyermekeiknek történő tanításához. Hadd javasoljak 5 olyan dolgot, amit a szülők tehetnek azért, hogy erősebb családi kultúrát teremtsenek. Első, a szülők buzgón imádkozhatnak azért, hogy az örökkévaló atya segítsen nekik szeretni, megérteni és vezetni azokat a gyermekeket, akiket hozzájuk küldött. A második, tarthatnak családi imát, szentírás tanulmányozást, és családi esteket továbbá étkezhetnek közösen, amilyen gyakran csak lehet, hogy a vacsora ideje a kommunikáció és az értékek tanításának ideje legyen. Harmadik, a szülők teljes mértékben előnyükre fordíthatják az egyház támogatási hálózatát, ha kommunikálnak gyermekeik elemi tanítóival, ifjúsági vezetőivel, valamint osztály és kórum elnökségeivel. Ha a szülők kommunikálnak azokkal, akiket elhívtak és elválasztottak arra, hogy gyermekeikkel dolgozzanak, akkor létfontosságú információkkal szolgálhatnak egy-egy gyermek különleges és konkrét szükségleteiről. Negyedik, a szülők gyakran megoszthatják bizonságukat a gyermekeikkel. Elkötelezhetik őket Isten parancsolatainak betartása mellett, és ígéretet tehetnek azokra az áldásokra, melyeket mennyei atyánk ígér az ő hithű gyermekeinek. Ötödik, a családunkat világos, egyszerű családi szabályok és elvárások, építő családi hagyományok és ünnepségek, valamint olyan családi gazdagság alapján szervezhetjük, melyben a gyermekeknek házkörüli teendőik vannak, és zseppénzt keresnek, hogy megtanuljanak beosztani, megtakarítani, és tizedet fizetni a keresetükből. Az erősebb családi kultúra kialakítására irányuló ezen javaslatok teljes összhangban vannak az egyház kultúrájával. Megerősített családi kultúránk védelmet fog nyújtani gyermekeinknek az ellenség tüzes nyilai ellen, melyek beágyazódtak kortársai kultúrájába, a szórakoztatóipar és a hírességek kultúrájába, a hitel és a jogosultság kultúrájába, valamint az internet és média kultúrájába, melynek folyamatosan ki vannak téve. Segíteni fog gyermekeinknek a világban élni, de nem e világból lenni. Joseph Fielding Smith elnök ezt tanította. A szülők kötelessége megtanítani gyermekeinek Jézus Krisztus evangéliumának e szabadító tantételeit, hogy tudják, miért kell megkeresztelkedniük, és hogyan, és hogy keresztelkedésük után a szívükbe vésődhessen Isten parancsolatai betartásának folyamatos vágya, mely visszaviszi őket a szín elé. Testvéreim, szeretnétek, ha a családotok, a gyermekeitek hozzá lennének pecsételve az előttetek járt apákhoz és anyákhoz? Ha igen, akkor már a bölcső mellett el kell kezdenetek a tanítást, példamutatással és szavakkal is tanítanotok kell. A családról szóló kiáltvány kijelenti: mind a férjnek, mind a feleségnek komoly kötelessége, hogy szeressék egymást és törődjenek egymással, valamint gyermekeikkel. Az Úrnak öröksége a fiak, a gyermekek. A szülők szent kötelessége, hogy gyermekeiket szeretetben és igazságban neveljék, gondoskodjanak fizikai és lelki szükségleteikről. Arra tanítsák őket, hogy szeressék és szolgálják egymást, betartsák Isten parancsolatait, és bárhol is éljenek, az ország törvényeinek engedelmeskedő állampolgárok legyenek. Isten terve szerint az apáknak szeretetben és igaz módon kell családjukat irányítaniuk, valamint gondoskodniuk kell a család szükségleteiről és annak védelméről. Az anyák elsősorban gyermekeik gondozásáért felelősek. Az anyáknak és az apáknak egyaránt kötelességük, hogy egyenlő partnerekként segítsék egymást e szent feladatok ellátásában. Hiszem, hogy Isten tervezte úgy, hogy az anyai szerepkörben oly nagy hangsúlyt kap a következő nemzedék gondozása és tanítása. De csodálatos látni azokat a férjeket és feleségeket, akik valódi társas viszonyt dolgoznak ki, melyben hatásuk összeadódik, és hatékonyan tudnak kommunikálni mind a gyermekeikről, mind pedig a gyermekeikkel. Az eddigieknél sokkal körmönfontabb és pimaszabb csapásokat mér a gyermekeinkre a gonoszság. Az erősebb családi kultúra kiépítése további védelmi vonalat jelent gyermekeink számára, amely elhatárolja őket a világi hatásoktól. Isten áldjon meg benneteket, Sion jó édesanyái és édesapái. Ő a ti gondjaitokra bízta örökkévaló gyermekeit. Szülőkként, Isten társai lévén, vele együtt visszük véghez gyermekei között az ő munkáját és dicsőségét. Szent kötelességünk megtenni minden tőlünk telhetőt. Erről teszem bizonyságomat. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Elder Perry, I think you must be the youngest 90-year-old in the whole church.
Elder Perry, nagyon köszönöm. Valószínűleg te vagy a legfiatalabb 90 éves az egész egyházban. Kedves testvérek, minden alkalommal, amikor egy friss, érett, fürtös paradicsomot, vagy egy fáról frissen leszedett, zamatos barackot eszek, a gondolataim visszarepítenek 60 évvel ezelőtre, amikor édesapámnak volt egy kis gyümölcsöse a Utah Holiday-ben. Méheket is tartott ott, hogy azok beporozzák a barackvirágokat, melyekből végül hatalmas, ízletes barackok nőttek. Édesapám nagyon szerette ezeket a gyengét kis méheket, és csodálta, hogy több ezren együtt dolgozva alakították át a barackvirágokról összegyűjtött nektárt, édes aranysárga mézzé, mely a természet egyik legtáplálóbb eledele. Sőt, a táplálkozás tudományi szakemberek azt állítják, hogy ez egyike azon élelmiszereknek, melyekben megtalálható az összes olyan anyag, enzimek, vitaminok, ásványi anyagok és víz, mely az élet fenntartásához szükséges. Édesapám mindig is be akart vonni a kaptárral való munkájába, én azonban boldogan engedtem át neki a méhekről való gondoskodást. Azóta azonban tanultam egy keveset a roppant magas szinten szervezett kaptárok működéséről, melyekben átlagosan mintegy 60 ezer méh szorgoskodik. A méheket az ösztöneik vezetik arra, hogy virágokat porozzanak be, begyűjtsék a nektárt, majd pedig mézzé sűrítsék azt. E bámulatos megszállottságukat a mi teremtőnk véste a génjeikbe. Becslések szerint a kaptárban élő méhek, mintegy 20-60 ezer méhnek fél kilónyi méz előállításához több millió virágot kell meglátogatnia, és annyit kell repülnie, hogy a Földet kétszer is megkerülhetnék. Rövid, a csupán néhány hét és négy hónap között tartó életciklusa alatt egyetlen méh csupán 1/12 kanálnyi mézzel járul hozzá kaptárja méz előállításához. Habár a teljes mennyiséghez képest mindez látszólag jelentéktelennek tűnik, mindegyik méh 1/12 teáskanálnyi méze létfontosságú a kaptár életéhez. A méhek egymásra vannak utalva. Mindaz a munka, ami csupán néhány méh számára túlságosan megerőltető lenne, könnyebbé válik, mivel mindegyik méh szorgalmasan hozzáteszi a saját részét. A méhkaptár mindig is fontos jelkép volt az egyházunk történetében. A Mormon könyvéből megtudhatjuk, hogy a járediták kaptárokat vittek magukkal, amikor évezredekkel ezelőtt az amerikai kontinensre utaztak. Brigham Young is a méhkaptárt választotta jelképként, hogy a pionírokat ezzel is arra a közös erőfeszítésre ösztönözze és inspirálja, melyre azért volt szükségük, hogy a nagy sóstot körülvevő kopársivatagból létrehozzák azt a termékeny völgyet, melyet ma is élvezhetünk. Mi pedig az ő közös jövőképük haszonélvezői vagyunk. A méhkaptár szimbóluma számos templomunk külső és belső díszítésén is megtalálható. Ez a púlpitus, ahol most állok, abból a diófából készült, mely Gordon B. Hinckley elnök kertjében nőtt, és méhkaptárokat ábrázoló fafaragások díszítik. Ez az egész jelképrendszer egyetlen tényre mutat rá. Nagyszerű dolgok történnek, és könnyebbek lesznek a terhek a sok dolgos kéz által, melyek buzgón munkálkodnak a jó ügyben. Képzeljétek csak el, hogy a több milliónyi utolsó napi szent mi mindent tudna véghez vinni a világban, ha az Úr Jézus Krisztus tanításai iránti összpontosított elkötelezettségünkben a méhkaptárakhoz hasonlóan tudnánk együttműködni. A szabadító azt tanította, hogy az első és legnagyobb parancsolat a következő. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. A szabadító szavai egyszerűek. Jelentésük mégis igen mély jelentőséggel bír. Szeretnünk kell Istent, és úgy kell szeretnünk és gondoskodnunk a fele barátainkról, mint saját magunkról. Képzeljétek csak el, hogy mennyi jót tehetnénk a világban, ha Krisztus követőiként összefogva lelkesen és tevékenyen reagálnánk mások szükségleteire, és szolgálnánk a körülöttünk lévőket, a családjainkat, barátainkat, szomszédjainkat és polgártársainkat. Ahogy Jakab evangéliuma is megjegyzi, A tiszta vallás legjobb meghatározása maga a szolgálat. Olvashatunk mindarról a szolgálatról, melyet az egyháztagok világszerte nyújtanak, különösen pedig arról az emberbaráti szolgálatról, melyet valamilyen válság, tűzvész, áradások, hurrikánok és tornádók után nyújtanak. Eme igen nagyra értékelt és szükséges szolgálatok továbbra is alkalmat adnak egymás terhének könnyítésére. De mi a helyzet a mindennapi életünkkel? Milyen együttes hatással járhatna a naponta elvégzett milliónyi apró, könyörületes cselekedet, melynek forrása a mi szívből jövő keresztényi szeretetünk? Idővel mindez átformáló hatást tud gyakorolni mennyei atyánk összes gyermekére, az ő szeretetének általunk tanúsított kiterjesztésével. Az űrzavaros világunknak most nagyobb szüksége van Krisztus eme szeretetére, mint valaha. Az elkövetkezendő évek során ez pedig csak fokozódni fog. A szolgálat eme egyszerű napi cselekedetei önmagukban talán nem tűnnek soknak. Ha azonban együttesen gondolunk rájuk, olyanná válhatnak, mint az az 1/12 teáskanálnyi méz, melyel egyetlen méh járul hozzá a kaptár egészéhez. Erő rejlik az Isten és az ő gyermekei iránt érzett szeretetünkben, amikor pedig ez a szeretet kézzelfogható módon megnyilvánul a keresztényi kedvesség milliónyi cselekedetében, az megédesíti és táplálni fogja a világot a hit, remény és jószívűség életet adó nektárjával. Mit kell tehát tennünk, hogy az elkötelezett méhekhez hasonlókká válhassunk, és hogy ez az elkötelezettség a természetünk részévé váljon? Legtöbbünk kötelességtudóan részt vesz az egyházi gyűléseken, és keményen munkálkodunk az elhívásunkban, különösen vasárnaponként. Ez természetesen dicséretes. De vajon az elménk és a szívünk ugyanolyan buzgón munkálkodik-e jó ügyekben a hét többi napján is? Vajon csak rutinszerűen tesszük mindezt, vagy valóban megtértünk Jézus Krisztus evangéliumához? Hogyan tudjuk az elménkben táplált hit magját mélyen elültetni a lelkünk termékeny talajába? Hogyan tudjuk előidézni az alma által is említett hatalmas szívbéli változást, mely elengedhetetlen az örök boldogságunkhoz és békénkhez? Ne feledjük, hogy a mézben a halandó élet fenntartásához szükséges összes tápanyag megtalálható. Az örök élet elnyerésének egyetlen módja pedig Krisztus tana és evangéliuma. A szeretetre és szolgálatra való indítatásunk csak akkor fog a szabadítóira hasonlítani, amikor a bizonyságunk túllép az elménkben lévő dolgokon, és mélyen a szívünkbe vésődik. Csak is ekkor fogunk Krisztus mélyen megtért tanítványaivá válni, akiket a lélek ruház fel erővel arra, hogy elérje fele barátaink szívét. Amikor a szívünk már nem a világ dolgaihoz kötődik, akkor nem fogunk többé az emberek elismerésére vagy büszkeségünk kielégítésére törekedni, ehelyett inkább a Jézus által tanított keresztényi tulajdonságokat öltjük magunkra. Gyengédek, szelidek és hosszú tűrőek vagyunk. Kedvesek vagyunk, képmutatás vagy álnokság nélkül. Jó szívűséget érzünk minden ember iránt. Mindig erényesek a gondolataink. Nem akarunk többé gonoszat cselekedni. A Szentlélek állandó társunk, a papság tana pedig úgy csapódik le a lelkünkön, mint az égből érkező harmat. Félreértés ne essék, most nem vallási vakbuzgóságra vagy fanatizmusra buzdítalak benneteket. Éppen ellenkezőleg. Egyszerűen csak azt javaslom, hogy tegyük meg a következő logikus lépést a Krisztus evangéliumához vezető teljes megtérésünk felé azáltal, hogy szívünk és lelkünk mélyén magunkévá tesszük annak tanait, hogy összhangban és fedhetetlenül éljünk, és cselekedjünk aszerint, amiben állításunk szerint hiszünk. Ez a fedhetetlenség leegyszerűsíti az életünket, és felerősíti a lélekre, valamint mások szükségleteinek felismerésére irányuló fogékonyságunkat. Örömöt hoz az életünkbe és békességet a lelkünkbe. Olyan örömöt és békességet, melyben csak akkor lehet részünk, amikor bűnbánatot tartunk és követjük a szabadítót az ő parancsolatainak betartása által. Hogyan lehet ezt a változást elérni? Hogyan tudjuk Krisztus eme szeretetét a szívünkbe vésni? Van egy egyszerű, napi gyakorlat, mely minden egyháztag életébe képes változást hozni, beleértve ebbe titeket is, fiúk és lányok, fiatal férfiak és fiatal nők, egyedülálló felnőttek és titeket is, édesapák és édesanyák. Ez az egyszerű gyakorlat a következő. Minden új nap reggelén az imáitokban kérjétek meg mennyei atyánkat, hogy segítsen nektek felismerni egy olyan lehetőséget, amikor szolgálhatjátok az ő drága gyermekeinek valamelyikét. Azután pedig napközben a szíveteket hittel és szeretettel megtöltve keressetek valakit, akinek segíthettek. Összpontosítsatok erre, ahogyan a méhek is összpontosítanak azokra a virágokra, melyekről a nektárt és a pollent begyűjtik. Ha ezt megteszitek, a lelki fogékonyságotok növekedni fog, és olyan lehetőségeket fedeztek majd fel a szolgálatra, melyekről azelőtt soha nem gondoltátok volna, hogy lehetségesek. Thomas S. Monson elnök azt tanította, hogy mennyiatyánk számos esetben rajtunk, vagyis rajtatok és rajtam keresztül válaszol egy másik ember imájára, ami kedves szavaink és egyszerű szolgáló cselekedeteink, valamint a szeretetünk által. Spencer W. Kimball elnök pedig ezt mondta, Isten valóban figyel minket és vigyáz ránk, általában azonban egy másik ember által elégíti ki a szükségleteinket. Ezért elengedhetetlenül fontos az, hogy szolgáljuk egymást. Tudom, hogyha mindezt megteszitek, akár otthon, akár az iskolában, a munkahelyen vagy az egyházban, a lélek vezérelni fog benneteket, és képesek lesztek felismerni, kinek van szüksége arra az adott szolgálatra, melyet csak ti nyújthattok. A lélek sugalmazására hatalmas késztetést éreztek majd arra, hogy segítsetek a világot beporozni Krisztus és az ő evangéliumának tiszta szeretetével. Ne feledjétek, a kicsiny méhek 1/12 teáskanányi mézéhez hasonlóan, ha mi is megtöbbszörözzük a több ezernyi, sőt milliónyi ember imádságos erőfeszítését, hogy a keresztényi szolgálat által az ő összes gyermekével megosszuk Isten szeretetét, akkor egy olyan jóságos hatást gyakorló tömeggé válunk, mely Krisztus világosságát fogja elhozni ebbe az egyre sötétülő világba. Összefogva szeretetet és könyörületet fogunk hozni a saját családunkba, valamint a magányosok, a szegények, a megtört szívűek, és mennyiatyánk mindazon gyermekének életébe, akik az igazságot és a békét keresik. Testvérek, alázatosan imádkozom azért, hogy mindennapi imáinkban fohászkodjunk a sugalmazásért, hogy találjunk valakit, akinek valamilyen tartalmas szolgálatot tudunk biztosítani, beleértve ebbe az evangélium igazságának és a bizonyságunk megosztásának szolgálatát is. A nap végén pedig igennel felelhessünk majd arra a kérdésre, hogy cselekedtem-e valami jót e nap, segítettem-e valakin én. Ez Isten munkája. Végezzük hát azt olyan hithűen és elkötelezetten, mint ahogyan a méhek is végzik az ő feladataikat. Ezért imádkozom alázattal. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
I volunteered for service in the United States Marine Corps during the Vietnam War.
A vietnámi háború elején az Egyesült Államok tengerészgyalogságánál jelentkeztem önkéntes szolgálatra. Nem sokkal azután, hogy alapkiképzésre megérkeztem a Virginiai Quantico-ban, 54 másik újonc tengerészgyalogos társammal együtt azon vettem észre magam, hogy vigyázban állok a laktanyai ágyam fejénél. Harcedzett veterán kiképző tisztemet is megismertem, amikor berúgta a barak ajtaját, és profán kifejezésekkel fűszerezett szavakat ordibálva belépett. Rémisztő bemutatkozása után a barak egyik végénél kezdve sorban kérdőre fogta az újoncokat. A kiképző tiszt kivétel nélkül mindenkiben talált valamit, amit hangosan, trágárkodva kigúnyolhat. Amint közeledett, minden tengerész a parancs szerint így felelt neki, igenis vagy nem, őrmester. Nem láttam pontosan, mit csinál éppen, mert a parancs szerint előreszegezett tekintettel vigyázban kellett állnom. Amikor hozzám ért, tudtam, hogy vászonzsákomat megragadva, annak tartalmát a mögöttem lévő matracra ürítette. Átnézte a dolgaimat, majd visszajött, hogy szembenézzen velem. Felkészültem a támadására. Kezében ott volt a mormonkönyvem. Arra számítottam, hogy rám kiabál, ehelyett, azonban közelebb lépett, és azt suttogta. Mormon vagy? A parancs szerint kiabálva válaszoltam, igenis, őrmester. Megint felkészültem a legrosszabbra. Ehelyett habozott egy kicsit, felemelte a mormon könyvét tartó kezét, és egészen csendesen azt kérdezte, hiszel ebben a könyvben? Ismét felkiáltottam, igenis, őrmester. Ezen a ponton biztos voltam benne, hogy becsmérlő szavakat kiált majd a mormonokról és a mormon könyvéről. De csak csendben álltott. Egy perc elteltével visszament az ágyamhoz, és óvatosan letette a mormon könyvét. Aztán elhaladt mellettem anélkül, hogy megállt volna. Majd profán kifejezésekkel tovább gúnyolta és becsmérelte a többi újoncot. Gyakran eltűnődtem rajta, miért kímélt meg engem azon a napon az a kemény tengerészgyalogos őrmester. De hálás vagyok azért, hogy habozás nélkül azt mondhattam. Igen, az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza tagja vagyok. És igen, tudom, hogy a mormon könyve igaz. Ez a bizonyság becses ajándék számomra, melyet a Szentlélek által szereztem meg, két misszionárius és egy papok kvórumának tanácsadója segítségével. 14 éves koromban két misszionárius, Lee Pearson és Boyd Kempison megismertette családommal Jézus Krisztus visszaállított evangéliumát, és én megkeresztelkedtem. Két évvel később a papi kórumom tanácsadója, Richard Boren, azt a kihívást tárta elém, hogy olvassam el a mormon könyvét. Elfogadtam a kihívást, és minden este legalább 10 oldalt olvastam, míg a végére nem értem. A címlapon azt olvastam, hogy íratott a lámániták, akik Izrael házának egyik maradéka, de a zsidók és a nem zsidók számára is. A mormon könyve egy másik tanúbizonság Jézus Krisztusról bevezetésében pedig ezt, a lámániták az amerikai indiánok ősei közé tartoznak. A mormon könyvét olvasva úgy tűnt, mintha az én amerikai indián őseimről szólna. Egy olyan nép történetéről szól, amelyek egyik részét később lámánitáknak nevezik, és akik Krisztus előtt 600 körül elmentek Jeruzsálemből egy megígért földre. Beszámol róla, hogyan bánt Isten ezekkel az őslakosokkal, akik valahol az amerikai földrészen éltek. Jézus Krisztusnak a feltámadását követő köztük végzett szolgálatáról is beszámol. A mormon könyve egyes részei utalnak rá, hogy idővel szétszóródtak az amerikai földrészen, valamint a közeli tengerek szigetein. A proféták megjövendőlték, hogy később nem zsidók sokasága jön majd erre a megígért földre, és Isten haragja lesz a lámánitákon, akiket szétszórnak, akikre karddal sújtanak, és akiket majdnem kipusztítanak. Dédapám, Echo Hawk, aki Pawnee indián, az 1800-as évek közepén született a mai Nebraska állam területén. 19 éves korában a Pawnee nép rákényszerült közel 10 hektáros földje feladására, hogy legyen hely a telepeseknek. Az 1874-ben a Pawnee népet több száz kilométerre elhajtották délre az oklahomai indián terület egy kis rezervátumába. Mire megérkeztek, a Pawnee nép lélekszáma 12 ezer felettiről 700 fő alá esett. Más törzsekhez hasonlóan a Pawnee is szétszórattak. Kard sújtott le rájuk, és majdnem kipusztultak. A Mormon könyve különleges üzenetet hordoz a lámániták leszármazottainak, Izrael háza maradékának. Nefi azt az üzenetet közvetítette, amikor értelmezte atyának ezen utolsó napokra vonatkozó látomását. És azon a napon fogja magunk maradéka tudni, hogy Izrael házából valók, és hogy az Úr szövetséges népe, és akkor fogják tudni, és őseik megismerésére jutni, és megváltójuk evangéliumának megismerésére is, mellyel ő általa szolgáltak atyáiknak. Megváltójuk, tana minden egyes pontjának megismerésére jutnak tehát, hogy tudhassák, miként jöjjenek hozzá, és legyenek megszabadítva. A Mormon könyve szent írás. Az örökkévaló evangélium teljességét tartalmazza. Joseph Smith proféta azt írta, hogy a Mormon könyve a leginkább hibátlan könyv a Földön, és vallásunk záróköve. S aki annak előírásai szerint él, közelebb kerül Istenhez, mint bármely más könyv által. Tehát a világ összes népe számára hordoz üzenetet. Amikor 17 éves fiúként először végigolvastam a Mormon könyvét, Moroni ígéretére összpontosítottam. És amikor ezeket a dolgokat megkapjátok, arra buzdítalak benneteket, hogy Krisztus nevében kérdezzétek meg Istent, az örökkévaló atyát, hogy nem igazak-e ezek a dolgok. És ha őszinte szívvel, igaz szándékkal, Krisztusba vetett hittel kérdeztek, akkor ő a Szentlélek hatalma által ki fogja nektek nyilvánítani ennek igazságát. Amikor imában letérdeltem, erős lelki tanúságtételt kaptam arról, hogy a Mormon könyve igaz. Ez a tanúságtétel segített kijelölni az életen át vezető utamat. Minden embert arra buzdítok, hogy olvassa el a Mormon könyvét, amely egy másik tanúbizonyság Jézus Krisztusról. Különösen Izrael házának maradékát. A Mormon könyve népének leszármazottait kérem, legyenek bárhol is, hogy olvassák el, majd olvassák el újra a Mormon könyvét. Ismerjétek meg, milyen ígéretek vannak a Mormon könyvében. Kövessétek Jézus Krisztus tanításait és példáját. Kössetek szövetségeket az Úrral, és tartsátok be azokat. Keressétek és kövessétek a Szentlélek útmutatását. Amáleki egy másik Mormon könyvebeli proféta szavaival zárom mondandómat. És most, szeretett testvéreim, szeretném, ha Krisztushoz jönnétek, aki Izrael szentje, és részesülnétek az ő szabadításában és megváltásának hatalmában. Igen, jöjjetek hozzá, és ajánljátok fel neki teljes lelketeket felajánlásként, és rendületlenül böjtöljetek, és imádkozzatok tovább, és tartsatok ki mindvégig, és ahogy él az Úr, megszabadultok. Ha a szabadítónkhoz, Jézus Krisztushoz jövünk, és megtisztítjuk a szívünket, akkor mindannyian eszközök leszünk a Mormon könyve hatalmas ígéretének betöltésében. Erről teszek bizonyságot, Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Thank you, brethren.
Köszönjük, testvérek! A kórus és a gyülekezet most közösen elénekli a Bátran végezzük kezdetű himnuszt, mely után Robert C. Gay Elder, valamint Scott D. Whitening Elder szól hozzánk a 70-ektől. Őket Neil L. Anderson Elder követi a 12 apostol kórumából.
This is the 182nd
Ez az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 182. félévi általános konferenciája.
The Savior once asked his disciples the following question. What shall a man?
A szabadító egyszer a következő kérdést tette fel tanítványainak. Micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért? Ez volt az a kérdés, melyet az édesapám évekkel ezelőtt megtanított alaposan átgondolni. Fiatalkoromban a szüleim mindenféle ház körüli munkával bíztak meg, majd zseppénzt kaptam az elvégzett munkáért. Ezt a pénzt, mely alig volt több heti 50 centnél, általában mozira költöttem. Akkoriban a mozi egy 25 centbe került egy 11 éves gyereknek. Így maradt 25 centem, melyet csokira költhettem. A csoki darabja 5 centbe került. Egy mozi és 5 szelet csoki. Ennél jobbat el sem tudtam képzelni. Minden jól is ment egészen 12 éves koromig. Egyik délután a sorban állva rájöttem, hogy a 12 éveseknek már 35 centbe került a jegy. Ez pedig két csokival kevesebbet jelentett számomra. Mivel még nem készültem fel teljesen erre az áldozatra, megmagyaráztam magamnak. Külsőre ugyanúgy nézel ki, mint múlt héten. Azután odaléptem az ablakhoz, és kértem egy 25 centes jegyet. A pénztárosnak még a szeme sem rebbent, én pedig megvettem a szokásos 5 csokit a 3 helyett. Később diadalittasan siettem haza, hogy édesapámmal megosszam a leleményességemet. Miközben a részleteket ismertettem, ő semmit sem szólt. Amikor befejeztem, egyszerűen rám nézett, és azt mondta, fiam, eladnád a lelkedet egy 5 centesért. Szavai a 12 éves szívem közepébe furódtak. Olyan lecke volt ez, melyet soha nem felejtettem el. Évekkel később úgy adódott, hogy ugyanezt a kérdést tettem fel egy kevésbé tevékeny melkisedeki papságviselőnek. Csodálatos ember volt, aki nagyon szerette a családját. Ő maga azonban már nagyon hosszú ideje nem járt istentiszteletre. Volt egy tehetséges fia, aki egy profi sportcsapat tagjaként vasárnaponként edzett és játszott mérkőzéseket. A csapatunk számos nagy bajnokságot is nyert. Találkozásunkkor emlékeztettem rá, hogy papságviselőként azt az ígéretet kapta, hogy amennyiben felmagasztalja a papság esküjét és szövetségét, akkor megadatik neki mindaz, amivel atyánk rendelkezik. Utána ezt kérdeztem tőle. Többet ér-e egy nemzeti bajnokság mindannál, amivel az atya rendelkezik? A férfi gyengénen így válaszolt, értem, mire gondolsz, majd egyeztetett egy időpontot, hogy találkozzon a püspökével. Napjainkban annyira egyszerű elveszni a világ zajában, még akkor is, ha jó szándékok vezérnek bennünket. A világ arra ösztönöz bennünket, hogy ne ott keressük az igazságot, ahol valóban van. Nemrég valaki azt kérdezte tőlem, tényleg számít egyetlen ital? Látjátok, hogy ez a kérdés a gonosztól ered? Káin azt kérdezte, ki az Úr, hogy ismernem kellene őt? Majd pedig elvesztette a lelkét. Amikor felmentjük magunkat az apró bűnök alól, Sátán győzedelmeskedik. Az emberek születési előjogokat és örökségeket is adtak már cserébe egy üveg tejért, egy elírt névért vagy egy tál lencséért. Amikor azt mérlegeljük, hogy mit adnánk cserébe az életünkben az ötcenteshez, vagy a nemzeti bajnoksághoz hasonló kisebb-nagyobb kísértések idején, akkor vagy megpróbáljuk igazolni a cselekedeteinket, ahogy azt Káin is tette, vagy pedig igyekszünk alárendelni magunkat Isten akaratának. Nem azt a kérdést kell feltennünk, hogy vajon valami olyat cselekszünk-e, amit utána helyre kell hoznunk, hiszen szinte mindig olyat cselekszünk. Az igazi kérdés az, hogy vajon meghátrálunk-e, vagy eleget teszünk-e a lelkünket szólító azon kihívásnak, hogy az Atya akaratát cselekedjük. Az Úr szereti az igaz lelkiségünket, mégis állandóan bűnbánatra és alárendeltségre kér bennünket. A Bibliában olvashatunk egy parancsolatokat betartó, gazdag fiatalról, aki a szabadító elé letérdelve megkérdezte, mit kell tennie ahhoz, hogy elnyerje az örök életet, és aki utána fájdalommal fordult el, amikor a szabadító ezt mondta neki, egy fogyatkozásod van, add el a vagyonodat. Aztán ott volt egy másik gazdag, ám de világias ember is, a legfőbb lámánita király, Lamóni apja, ugyanezt a kérdést tette fel az örök élettel kapcsolatban. Ezt mondta, mit tegyek, hogy születhessek Istentől és gyökerestől kitépődjön mellkasomból ez a gonosz lélek, és elnyerjem az ő lelkét. Feladom a királyságomat is, hogyha ezt a nagy örömet elnyerhessem. Emlékeztek, hogy az Úr mit válaszolt a királynak az őrszolgája Áron által? Ha minden bűnöd megbánod és meghajolsz Isten előtt, és hittel szólítod az ő nevét, és hiszel abban, hogy megkapod, akkor megkapod azt a reménységet, amire vágysz. Amikor a király megértette, milyen áldozatra van szükség, megalázkodott, majd a földre borulva így imádkozott. Ó Isten, én minden bűnömmel felhagyok, hogy megismerjelek téged. A szabadító ezt kéri tőlünk cserébe, adjuk fel az összes bűnünket, kicsit és nagyot egyaránt, az atya ajándékáért, ami az örök élet. El kell felejtenünk az összes önigazoló történetet, kifogást, észszerűsítést, védekező mechanizmust, halogatást, külsőségeket, személyes kevésséget, ítélkező gondolatokat, valamint azt, hogy a saját módunkon cselekedjünk. El kell választanunk magunkat minden világiasságtól, és Isten képmását kell magunkra öltenünk. Testvérek, ne feledjük, hogy ez a felszólítás több annál, hogy csupán nem teszünk rossz dolgokat. Egy aktívan támadó hadsereggel szemben kell cselekednünk, nem pedig dermedten üldögélnünk. Isten képmásának magunkra öltése azt jelenti, hogy szolgáljuk egymást. Vannak cselekedetek és vannak mulasztás okozta bűnök is, nekünk pedig mindegyik fölé kell kerekednünk. Amikor Afrikában misszionőként szolgáltam, örökre megtanultam ezt a nagyszerű igazságot. Éppen úton voltam egy gyűlésre, amikor az út szélén megpillantottam egy magányos fiút, aki keservesen zokogott. Egy hang legbelül azt mondta, állj meg, és segíts annak a fiúnak. Amilyen gyorsan jött ez a gondolat, ugyanolyan gyorsan jött a felismerés is, nem állhatsz meg, el fogsz késni, te vagy az elnöklő tisztségviselő, nem késhetsz a gyűlésről. Amikor megérkeztem a gyülekezeti házhoz, újra hallottam a figyelmeztető hangot, menj és segíts annak a fiúnak. Odaadtam az autóm kulcsait egy Afazi nevű egyháztagnak, és megkértem, hogy hozza ide a fiút. Mint egy 20 perccel később meghozogtatták a vállamat, a fiú odakint várt. Egy 10 éves fiú lehetett. Megtudtuk, hogy az apja meghalt, az anya pedig börtönben volt. A fiú akra szegény negyedében egy gondozóban lakott, aki ételt és szállást adott neki. Ezért azonban meg kellett dolgoznia, szárított halat árult az utcán. Aznap viszont az egész napos munka után a zsebében nyúlva észrevette, hogy kiukadt a zsebe. Az összes pénzét elveszítette. Afazi és én azonnal tudtuk, hogy ha pénz nélkül tér vissza, akkor hazugnak fogják hívni. Valószínűleg megverik és kirakják az utcára. Én pont ebben a riadt pillanatban láttam meg őt először. Megnyugtattuk, kipótoltuk a hiányzó pénzét, majd hazavittük a gyámjához. Amikor aznap hazatértem, két nagyszerű igazságra jöttem rá. Először is, még soha nem tudatosult bennem ennyire, hogy Isten mindegyikünkről gondoskodik, és soha nem fog elhagyni bennünket. Másodszor pedig, hogy az emberek fontosabbak a programoknál. Mennyi atyán könyörög nekünk, hogy lassítsuk le az életünk rohanó tempóját, halljuk meg őt, hagyjuk magunk mögött a félelmeinket vagy kényelmetlenségünket, és eredjünk nyomban az ő szolgálatára. Egy nap a tanítványok megkérdezték a szabadítótól, hogy ki a legnagyobb a menny királyságában. Azt mondta nekik, hogy térjenek meg, legyenek alázatosak, és olyan engedelmesek, mint egy kisgyermek. Majd pedig ezt mondta nekik. Mert az embernek fia azért jött, hogy megtartsa, ami elveszett vala. Ezzel az egy mondattal meg is határozta a küldetésünket. Az a feladatunk, hogy megmentsünk másokat, vagyis az elvesztett, a legutolsót és a legkisebbet is. Nem elegendő elkerülni a bűnt, el kell szenvednünk az ő keresztjét, és buzgón kell munkálkodnunk, másokat is megtéréshez vezetve, szeretettel és könyörülettel karoljuk át a tékozlót, meghalljuk a veszélyben lévő árvák hangját, a sötétségben és elkeseredettségben lévő könyörgését, valamint a válságban lévő családtagjaink kiáltását. Neil A. Maxwell Elder azt mondta, Sátának nem kell mindenkit rávennie arra, hogy olyan legyen, mint Káin vagy Júdás. Elég, ha jó képességű embereknél eléri, hogy úgy lássák magukat, mint akik kiművelten semleges álláspontot képviselnek. Amikor felhangzik a kérdés, hogy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkiért, Sátán arra akar rávenni bennünket, hogy az életünket adjuk el a világ néhány tábla csokiáért vagy bajnokságáért. A szabadító nem kínál világi jutalmakat, amikor arra hív bennünket, hogy szabaduljunk meg a bűneinktől, vegyünk magunkra az ő képmását, és hogy ezt juttassuk el a körülöttünk lévő összes ember szívébe. Ha ezt megtesszük, elnyerhetjük mindazt, amivel Isten rendelkezik, amiről azt tartják, hogy hatalmasabb a föld összes kincsénél. El tudjátok ezt képzelni? Egy Nicaraguában nemrégiben tett utazásom során az egyik meglátogatott család szerény otthonában egy kis táblára lettem figyelmes. Ez áll rajta. A bizonyságom a legdrágább tulajdonom. Ez így van velem is. Az én lelkem kincse a bizonyságom, és a szívem hűségével tanúságomat teszem nektek arról, hogy ez az egyház Isten igaz egyháza, melynek élén a szabadítónk áll, és az ő kiválasztott prófétáján keresztül vezeti azt. Jézus Krisztus nevében. Amen.
While recently touring the beautiful Brigham City Utah Temple.
Mielőtt nemrégiben végigjártuk a gyönyörű utahi Brigham City templomot, eszembe jutott egy élmény, melyben akkor volt részem, amikor a történelmi jelentőségű Hawaii Laie templomban tartott nyílt napok újraszentelés és kulturális ünnepség koordinátoraként szolgáltam. Az átfogó felújítási munkák befejezése előtt néhány hónappal felkértek, hogy járjam be a templomot a templomi részleg ügyvezető igazgatójával, William R. Walker Elderrel, és a részlegben vele dolgozó munkatársaival. Rajtuk kívül a generál kivitelező cég számos tagja is velünk tartott. A bejárás célja részben az volt, hogy megtekintsük az elvégzett munka előre haladtát és minőségét. Ott jártunk, kor a munka körülbelül 85%-os készültségű volt. Ahogy végighaladtunk a templomon, figyeltem és hallgattam Walker Eldert és társait, miközben ellenőrizték a munkálatokat és beszélgettek a kivitelezővel. Egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy az egyik férfi végigfuttatja kezét a falakon, amint szobáról szobára haladunk. Miután ezt párszor elismételte, összedörzsölte ujjait, majd e szavakkal lépett a kivitelezőhöz. Szemcsésnek érzem a falat. A szemcsésség nem fér össze a templomi normákkal. Újra kell glettelni és csiszolni ezt a falat. A kivitelező kötelességtudóan feljegyzett minden észrevételt. Amikor a templomnak egy olyan területére értünk, mely kevés szem előtt lesz valaha is látható, ugyanez a férfi felhívta a figyelmünket egy újonnan behelyezett gyönyörű szép ólomüveg ablakra. Az ablak körülbelül 60 cm széles és 180 cm magas volt. Apró festett üvegből formált, beágyazott geometriai mintát ábrázolt. Rámutatott a minta részét képező egyik kis 5 centis színes üvegnégyzetre, és így szólt. Ez a négyzet ferde. Én is megnéztem, és nekem teljesen egyenesnek látszott. Amikor azonban megvizsgáltuk egy mérőeszközzel, magam is láttam, hogy a rész hibás, és valóban körülbelül 3 milliméteres eltéréssel lett behelyezve. A kivitelező utasítást kapott, hogy cseréljék ki az ablakot, mert az nem felel meg a templomi normáknak. Bevallom, meglepődtem, hogy egy teljes ablakot ki kellett cserélni egy ilyen aprócska, alig észrevehető hiba miatt. Hiszen igen kevéssé valószínű, hogy bárki is meglátja, vagy akár észreveszi ezt az ablakot, mivel a templom egy eldugott szegletében áll. Miközben aznap hazafelé tartottam a templomból, eltűnődtem azon, amit ebből az élményből tanultam. Vagyis inkább azon, amit tanulni véltem belőle. Csak pár héttel későbbi, már teljességgel elkészült templomban végzett újbóli szemle során vált világosabban érthetővé számomra az előző látogatás alatt szerzett élmény. Amikor beléptem a teljes mértékben felújított Hawaii-i templomba, ámulattal töltött el szépsége és az elvégzett munkálatok minősége. Képzelhetitek, milyen várakozással tekintettem a szemcsés falak és a hibás ablaküveg elé. Vajon a kivitelező tényleg újra glettelte és csiszolta a falakat? Tényleg kicserélték az ablakot? A szemcsés falakhoz érve meglepetésemre azt láttam, hogy most arra csodaszép tapétával borították a falat. Első gondolatom ez volt. Szóval így intézte el a kivitelező a szemcsészséget. Egyszerűen csak elfette. De nem. Megtudtam, hogy mindig is az volt a terv, hogy ezeket a falakat tapéta fogja díszíteni. Eltűnődtem, hogy vajon mit számított egy kis alig észrevehető szemcsészség, ha amúgy is tapétával akarták borítani. Még nagyobb kíváncsisággal közeledtem ahhoz a területhez, ahol korábban a hibás ablakot láttuk. Meglepetésemre a gyönyörű, egészen mennyezetig érő cserepes növény állt közvetlenül az ablak előtt. Megint csak erre gondoltam, szóval így intézte a kivitelező a ferdeberakást, egyszerűen csak elrejtette. Közelebb lépve aztán félrehajtottam a növény néhány levelét, és mosolyogva állapítottam meg, hogy az ablakot ténylegesen kicserélték. A korábban ferdén álló kis négyzet most pontosan és szépen helyezkedett el a mintában. Megtudtam, hogy a belső építészeti tervekben mindig is az szerepelt, hogy egy növény áll majd az ablak előtt. Miért kívánt hát plusz munkát, sőt cserét néhány szemcsésfal és egy némiképp aszimmetrikus ablak, amikor igencsak kevés emberi szem vagy kéz fogja valaha is látni és tapintani? Miért támasztottak ilyen magas normákat a kivitelezővel szemben? Amikor gondolataimba merülve kiléptem a templomból, rátaláltam a válaszra, amit feltekintettem a felújított külső burkolatra, és megláttam e szavakat. Szentség az Úrnak, az Úrháza. Ezen egyház templomai pontosan azok, aminek nevezzük őket. E szent épületeket a mi használatunkra építik, és falainkon belül szent és szabadító szertartásokat végzünk. De nem lehet semmi kétség afelől, hogy valójában kinek a házai. A legapróbb részletre is kiterjedő pontos normák megkövetelésével nem csupán az Úr Jézus Krisztus iránt mutatjuk ki szeretetünket és tiszteletünket, hanem minden szemlélő előtt tanúságot teszünk arról, hogy tiszteljük őt és hódolunk neki, akinek a házában állunk. Egy kinyilatkoztatásban, melyet Joseph Smith proféta kapott, utasítást kapott, hogy építsenek egy templomot Nauvooban, melyben az Úr ezt mondta, gyertek, minden aranyatokkal és ezüstötökkel, és értékes köveitekkel, és minden régiségetekkel, és mindazokkal, akik ismerik a régiségeket, és hozzátok el a föld minden értékes fáját, és építsetek házat nevemhez a magasságosnak, hogy ott lakjon. Mindez híven követi az Ószövetségbeli Salamon király által létrehozott mintát, amikor csakis a legkiválóbb anyagok és szakemberek alkalmazásával épített templomot az Úrnak. Napjainkban az egyház templomainak építése során továbbra is e mintát követjük megfelelő mértékletességgel társítva. Megtanultam, hogy bár halandó szem vagy kéz talán soha nem fogja látni vagy tapintani az adott tökéletlenséget, az Úr ismeri erőfeszítéseink mértékét, és tudja, hogy megtettük-e minden tőlünk telhetőt. Ugyanez igaz az arra irányuló saját személyes erőfeszítéseinkre is, hogy a templom áldásaira érdemes életet éljünk. Az Úr ezt a tanácsot adta. és amennyiben népem házat épít nekem az Úr nevében, és semmi tisztátalan dolgot nem enged be oda, hogy meg ne rontasson, akkor dicsőségem nyugszik majd rajta. Igen, és ott lesz jelenlétem, mert én eljövök oda, és mind a tiszta szívűek, akik eljönnek oda, látni fogják Istent. De ha megrontatik, akkor én nem jövök oda, és dicsőségem nem lesz ott, mert szentségtelen templomokba nem jövök. A kivitelezőhöz hasonlatosan, amikor nekünk tudomásunkra jutnak olyan alkotóelemek a saját életünkből, amelyek nem állnak összhangban az Úr tanításaival, amikor erőfeszítéseink nem érik el a tőlünk telhető legtöbbet, akkor gyorsan cselekednünk kell, és helyre kell hoznunk minden hibát azzal a felismeréssel, hogy az Úr elől nem tudjuk elrejteni a bűneinket. Észben kell tartanunk, hogy amikor megkísérjük takargatni a bűneinket, akkor íme a mennyek visszahúzódnak, és az Úr lelke megszomorodik. Azt is megtanultam, hogy a templomépítés során ezen egyház által alkalmazott magas normák azt is jelképezik, hogy miként kell élnünk saját életünket. Egyénileg is alkalmazhatjuk a tanításokat, melyeket Pál apostol az egyháznak adott a kezdeti időben, amikor így szólt. Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten lelke lakozik bennetek. Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten, mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Mi mindannyian a legnemesebb anyagból lettünk megalkotva, és mind isteni alkotómunk a csodálatos eredménye vagyunk. Amint azonban túlhaladunk a felelősségre vonhatóság korán, és kilépünk a bűn és a kísértés csatamezejére, előfordulhat, hogy saját templomunk is felújításra és javításra szorul. Talán van bennünk néhány szemcsés fal, amelyet le kell csiszolni, vagy vannak olyan ablakai a lelkünknek, melyeket ki kell cserélni ahhoz, hogy szent helyeken tudjunk állni. Szerencsére a templomi norma, amelynek eleget kell tennünk, nem a tökéletesség normája, noha arra törekszünk, hanem csupán annyit követel tőlünk, hogy tartsuk be a parancsolatokat, és tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy Jézus Krisztus tanítványaiként éljünk. Azért imádkozom, hogy mindannyian igyekezzünk a templom áldásaihoz méltó életet élni azáltal, hogy megtesszünk minden tőlünk telhetőt, elvégezzük a szükséges javításokat, illetve kiküszöböljük a hibákat és a tökéletlenségeket, hogy Isten lelke mindig bennünk lakozhassék. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Ten years ago, as my wife Kathy and I were living in São Paulo, Brazil.
10 évvel ezelőtt feleségemmel Kathyvel Brazíliában, São Paulo-ban laktunk, és David Marriott elnökölt a Brazília São Paulo Interlagos misszió felett. Ő és felesége Neil, valamint három fiúk, Will, Weasley és Trace a közelünkben laktak. Otthonukat, vállalkozásukat és családjuk többi tagját is hátrahagyva válaszoltak a proféta hívására és missziót szolgáltak. Marriott elnök egy délután felhívott. Becses, igazlelkű 21 éves lányukat, George-át, aki végzős hallgató volt hegedű szakon az Indiana Egyetemen, elütötte egy teherautó, amikor egy egyházi gyűlés után épp hazafelé biciklizett. Az első híradások szerint George csupán könnyebb sérüléseket szenvedett. Pár órával később azonban sokkal rosszabbra fordult az állapota. A családja és a barátai böjtölni kezdtek, és csodáért imádkoztak George számára. Édesanyja éjjel odarepült Brazíliából. Amikor másnap megérkezett Indiánába, idősebb gyermekei fogadták, akik könnyes szemmel elmesélték, hogy ott voltak George-ával, amikor meghalt. Figyeltem a Marriott családot ezen események, valamint a következő hónapok és évek során. Könnyeztek, imádkoztak, emlegették George-át, határtalan fájdalmat és szomorúságot éreztek, azonban a hitük nem rendült meg. A hit ajándéka felbecsülhetetlenül értékű lelki ajándék. Ma délelőtt is hallottunk már kiváló példákat erről az ajándékról. Az pedig az örök élet, imádkozott Jézus, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Hitünk középpontjában Isten, a mi atyánk, valamint fia Jézus Krisztus áll, a szabadítónk és megváltónk. Hitünket alátámasztja annak tudata, hogy az evangélium teljessége vissza lett állítva a földre, hogy a mormon könyve Isten szava, és hogy a mai proféták és apostolok rendelkeznek a papság kulcsaival. Hitünket becsben tartjuk. A megerősítésén dolgozunk, még nagyobb hitért imádkozunk, és minden tőlünk telhetőt megteszünk a megvédéséért. Pál apostol rámutatott valamire, amit ő úgy hívott, a ti kipróbált hitetek. Ő megtapasztalta ezt. Emlékezzetek vissza Jézus szavaira. Simon, íme a sátán kikértiteket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Péter később így biztatott másokat. Ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely megpróbáltatás véget támad köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek. Ezeknek a tűzes próbáknak erősebbé kellene tenniük benneteket. De az is lehet, hogy elhalványítják, vagy akár el is pusztítják az Isten fiába vetett bizodalmatokat, és meggyengítik abéli elhatározásotokat, hogy betartjátok a nekitett ígéreteket. Ezek a próbatételek gyakran álcázva vannak, ezért nehéz őket felismerni. Gyökeret eresztenek a gyengeségeinkben, ott, ahol sebezhetőek és érzékenyek vagyunk, vagy azon dolgokban, melyek a legfontosabbak nekünk. Ami valakinek valós, ám kezelhető próbatétel, az másnak talán tüzes megpróbáltatás. Hogyan maradhatunk álhatatosak és rendíthetetlenek olyankor, amikor a hit próbatételét tapasztaljuk? Megmerítkezünk azokban a dolgokban, amelyek hitünk velejét adják. Gyakoroljuk a Krisztusba vetett hitet, imádkozunk, emlékedünk a szentírásokon, megbánjuk bűneinket, betartjuk a parancsolatokat és szolgálunk. Ha a hit próbatételével szembesültök, semmiképp ne távolodjatok el az egyháztól. Ha a hit próbálja, akkor eltávolodtok Isten királyságától. Az olyan, mintha a forgószelet megpillantva elhagynátok a vihar elleni biztonságos bóvóhelyet. Pál apostol azt mondta, hogy nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek. Az egyház szentélyében védjük a hitünket. Összegyűlünk azokkal, akik hisznek. Imádkozunk, és választ találunk az imáinkra. Zene által hódulunk, bizonyságot teszünk a szabadítóról, szolgáljuk egymást, és érezzük az Úr lelkét. Veszünk az úrvacsorából, részesülünk a papság áldásaiban, és eljárunk a templomba. Az Úr azt mondta, hogy a szertartásokban megnyilvánul az Istenség hatalma. Amikor a hit próbájával szembesültök, maradjatok az Isten háza népe közötti biztonságban. Itt mindig van hely számotokra. Nincs olyan hatalmas próbatétel, amit együtt ne tudnánk legyőzni. Thomas S. Monson elnök azt mondta, a társadalom erkölcsi iránytűje rohamléptekben változik. Az egykor helytelennek és erkölcstelennek tartott viselkedési formák napjainkban sokak által elfogadottnak számítanak. Sok egyedülálló felnőtt van az egyházban, akik már régen nem fiatal felnőttek. Bár a jelenlegi életük nem úgy alakult, ahogy várták, betartják az erkölcsi tisztaság törvényét. Ez hitük próbája is lehet. Mély tiszteletemet fejezem ki Krisztus e tanítványai iránt. Isten megparancsolta, hogy csak olyan férfi és nő között használható a szent nemző erő, akik mint férj és feleség törvényes házasságot kötöttek. Az Új Szövetségben a szabadító még magasabbra emelte követői számára ezt az erkölcsi normát, amikor azt mondta, valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Arra tanított minket, hogy ne ítéljünk el másokat, de nem félt egyértelműen fogalmazni. Eredj el, mondta, és többé ne vétkezzél. Van egy családi barátunk. Talán ti is ismertek hozzá hasonlót, vagy ti magatok hasonlítotok hozzá. Mindig hithű, nagylelkűen szolgál az egyházban, bámulatosan teljesít a foglalkozásában, imádja a családja, és bár várakozással tekintett a házasság és a gyermekek elé, mégis egyedülálló. Eldöntöttem, mondja, vagy Jézus Krisztusba helyezem a bizalmamat. Hitem szerint egyetlen áldás sem tarthatik vissza tőlem, ha hű maradok a szövetségeimhez, az erkölcsi tisztaság törvényét is beleértve ebbe. Egy másik barátunk kiválóan szolgált missziót, majd szorgalmasan tanult az egyetemen. Azt remélte, hogy lesz családja. Az ő hitének próbája a saját neme iránti vonzódás. Nemrég azt írta nekem, a pátriárkai áldásom azt ígéri, hogy egy nap saját családom lesz. De hogy ebben az életben vagy a következőben, azt nem tudom. Viszont semmi olyat nem szeretnék tenni, ami kockáztatná az Isten által megígért áldásokat. Kihívást jelent az erkölcsi tisztaság törvénye szerint élni, de vajon nem azért jöttünk-e a földre, hogy kihívásokkal nézzünk szembe, és parancsolatainak betartása által kimutassuk az Isten iránti szeretetünket és tiszteletünket. Élvezem a jó egészség, az evangélium, a szerető család és a hű barátok áldásait. Hálás vagyok a rengeteg áldásomért. A világ felhördül. Hogyan várhattok el ilyen sokat? Az Úr pedig így felel. Amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én utaim a utaitoknál. Krisztus e két követője, és hozzáuk hasonló tízezrek érezték már azt, amit a szabadító megígért. Az én békességemet adom néktek, nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Mondok egy másik próbatételt. Mindig voltak páran, akik meg akarták fosztani hitelétől az egyházat, és el akarták pusztítani a hitet. Ma az internetet használják erre. Az egyházról közzétett információk némelyike, akármilyen meggyőzően hangzik, és egyszerűen nem igaz. Emlékszem, amikor 1985-ben egy munkatársam bejött a floridai irodámba. Nála volt a Time magazin egyik cikke, a mormonizmus gyökereinek megkérdőjelezése címmel. Egy újonnan felfedezett levélről szólt, melyet Martin Harrisnek tulajdonítottak, és ellentmondott azzal, amit Joseph Smith állított a mormon könyvelemezeinek megtalálásáról. A munkatársam megkérdezte, hogy vajon ez az új információ lerombolja a mormon egyházat. A cikk idézett egy férfitól, aki azt mondta, hogy a dokumentum miatt elhagyja az egyházat. A hírek szerint később mások is elhagyták az egyházat. Biztos vagyok benne, hogy ez hitük próbája volt. Néhány hónappal később szakemberek felfedezték, a hamisító pedig bevallotta, hogy a levél teljes mértékben csalás volt. Emlékszem, mennyire reméltem, hogy akik a megtévesztés miatt elhagyták az egyházat, majd visszatalálnak. Néhányan megkérdőjelezik a hitüket, amikor egyházi vezetőktől évtizedekkel ezelőtt elhangzott olyan kijelentésekre bukkannak, melyek látszólag nem illenek a tanunkhoz. Az egyháztanát irányító fontos alapelv rejlik ebben. Az első elnökség és a 12 kvórumának mind a 15 tagja tanítja a tant. Nem egy adott beszéd valahol megbúvó bekezdésében rejlik a tan. Az igazi tantételeket gyakran és sokan tanítják. Tanunkra nem nehéz rálenni. Az egyház vezetői tisztességes, ám nem tökéletes férfiak. Ne felejtsétek el Moroni szavait. Ne kárhoztassatok majd fogyatékosságomért, és atyámat se, hanem inkább adjatok hálát az Istennek, hogy kinyilvánította nektek a fogyatékosságainkat, hogy megtanuljatok bölcsebbnek lenni annál, amilyenek mi voltunk. Joseph Smith azt mondta, soha nem mondtam azt nektek, hogy tökéletes vagyok. A kinyilatkoztatásokban azonban, amit tanítottam nektek, semmilyen tévedés nincsen. Annak csodája, hogy az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza történetében és rendeltetésében Isten keze van, csak is a lelki érdeklődés lencséin át érthető meg. Ez a Taft Benson elnök ezt mondta, végül mindenki neki hátrál a hit falának, ahol saját magának kell megvetnie a lábát. Ne lepődjetek meg, ha ez veletek is megtörténik. A próbatételnek értelemszerűen próbára kell tennie bennünket. Járhat gyötrelemmel, zavarodottsággal, álmatlan éjszakákkal és könnyesre áztatott párnákkal. A próbatételeinknek azonban nem kell lelkileg halálosnak lenniük. Nem kell elvonniuk bennünket a szövetségeinktől és Isten házanépétől. Emlékezzetek rá, hogy megváltunk sziklájára, aki Krisztus, Isten fia, arra kell építenetek az alapotokat, hogy amikor az ördög elküldi erős szeleit, amikor minden jégesője és hatalmas zivatara benneteket ver majd, akkor nem lesz hatalma felettetek, hogy lehurcoljon, mert a szikla, amelyre építettetek, olyan alap, amelyről nem bukhat le az ember, ha arra épít. A vasat acéllá változtató heves tűzhöz hasonlóan, ha hűek maradunk saját hitünk tüzes próbájában, akkor lelkileg kifilomodunk és megerősödünk. Dietrich Christofferson elder elmondta, mit tanult egy személyes próbatételből. Bár akkor sokat gyötrődtem, ha most visszatekintek, hálás vagyok, hogy nem gyors megoldást kaptam a problémáimra. Olyan módon és mértékben ismertem meg a szabadítómat és mennyei atyámat, ahogyan azt máskülönben nem tudtam volna. Megtanultam teljes szívemből bízni az Úrban. Péter így jellemezte az ilyen tapasztalatokat. Sokkal becsesebb az aranynál. Moroni kiegészítette ezt azzal, hogy tanúbizonyság követi hitetek próbatételét. A Marriott család történetével kezdtem. Múlt héten Kathy és én találkoztunk velük Georgia sírjánál. 10 év telt el. A családtagok és a barátok meséltek a Georgiához kötődő szeretetükről és élményeikről. Hélium léggömbökkel tisztelegtek az élete előtt. Georgia édesanyja könnyek között meghatottan beszélt róla, hogyan gyarapodott a hite, és érti egyre inkább, miért kellett mindennek így történnie. Georgia édesapja pedig elmondta, hogy megkapta az ígért tanúbizonyságot. A hittel együtt jár a hit próbája is, amely még nagyobb hithez vezetett. Az Úr ugyanazt a vigasztaló bizonyságot ígéri nektek hitetek próbatételében, amit Joseph Smith prófétának is. Tarts ki, ne félj, mert Isten örökkön örökké veled lesz. Erről teszem szent tanúbizonyságomat Jézus Krisztus nevében. Ámen.
We express our deepest gratitude to all who have spoken.
Szeretnénk kifejezni hálánkat mindazokért, akik szóltak hozzánk, vagy bármely más módon közreműködtek. Megköszönjük az ifjúsági kórusnak a gyönyörű zenét, amelyel megajándékoztak minket ma délután. A férfi testvérek figyelmét felhívjuk, hogy az általános papsági gyűlés este 6 órakor kezdődik. Itt a konferencia központban. A Tabernákulum kórus műsora holnap reggel 9:30-tól 10 óráig tart. Rögtön ezután kezdődik a vasárnap reggelülés. Most pedig a 12 apostol kvórumából Dallin H. Oaks eldert hallgathatjuk, aki egyben az ülés utolsó beszélője lesz. A beszéde után a kórus elénekli az Eme örömteli napon című himnuszt. A záróimát José L. Alonso Elder fogja mondani a 70-ektől.
We can all remember our feelings when a little child.
Mindannyian emlékszünk rá, milyen érzés, amikor egy kisgyermek segítséget kérve felkiált és felénk nyújtja a kezét. Szerető mennyei atyánk azért adja nekünk ezeket az érzéseket, hogy gyermekei megsegítésére ösztökéljen minket. Kérlek titeket, idézzétek fel magatokban ezeket az érzéseket, miközben a gyermekek jólétének megóvása és elősegítése felelősségéről beszélek. Jézus Krisztus evangéliumának szemszögéből szólok, amelybe a szabadulás terve is beletartozik. Ez az elhívásom. A helyi egyházi vezetők egy bizonyos egységért, például egyházközségért vagy szövegért felelősek. De az apostolnak az egész világ előtt tanúbizonyságot kell tennie. Minden gyermek Isten gyermeke minden nemzetben, fajra és hitvallásra való tekintet nélkül. Bár nem a politika vagy közéleti irányelvek vonatkozásában beszélek, más egyházi vezetőkhöz hasonlóan nem szólhatok úgy a gyermekek jólétéről, hogy mondandóm ne lenne összefüggésben polgárok, közhivatalnokok vagy magánszervezetek dolgozóinak döntéseivel. Mindegyikünkre vonatkozik a szabadító parancsolata, mely szerint szeressük egymást és törődjünk egymással, különös tekintettel a gyengékre és a védtelenekre. A gyermekek nagyon is sebezhetők, kevéssé vagy egyáltalán nem áll módukban védelmezni vagy ellátni magukat, és kevés ráhatással vannak a jólétünkhöz elengedhetetlen szükségletekre. A gyermekeknek szükségük van az érdekükben felszólaló emberekre és olyan döntéshozókra is, akik önző felnőtt érdekek elé helyezik az ő jólétüket. Világszerte megdöbbenünk azon, hogy gyermekek milliói esnek felnőttek büntettei és önzés áldozatául. Egyes háborús sújtott országokban gyermekeket rabolnak el, hogy az ellenséges haderők ellen katonaként szolgáljanak. Az ENSZ egyik jelentése beszámol róla, hogy évente több mint 2 millió gyermek esik áldozatul a prostitúciónak és a pornográfiának. A szabadulás tervének szemszögéből nézve, a gyermekek bántalmazásának egyik legsúlyosabb módja a megszületésük lehetőségének megtagadása. Ez az egész világra jellemző tendencia. Az Egyesült Államokban a születési arány 25 éve nem volt ilyen alacsony, és a legtöbb európai és ázsiai országban is már évek óta alacsonyabb a születési, mint a halálozási ráta. Ez nem csak vallási vonatkozású kérdés. Ha csökken a felnövekvő nemzedék lélekszáma, akkor kultúrák vagy akár egész nemzetek fogyatkoznak meg, majd tűnnek el. A csökkenő születési arány egyik oka az abortusz. A becslések szerint szerte a világban évente több mint 40 millió abortuszra kerül sor. Vannak az abortusz megengedő, vagy akár elősegítő törvények is, de mi súlyos bűnnek tekintjük az abortuszt. A terhesség alatt előforduló egyéb gyermekbántalmazásokhoz tartoznak az anya elégtelen táplálkozásából vagy kábítószer használatából eredő magzati károsodások. Tragikus irónia húzódik meg abban, hogy a gyermekek sokaságait ölik, vagy károsítják meg még születésük előtt, miközben tolongnak a gyermekekre vágyó és csecsemőket örökbe fogadni kívánó terméketlen párok. A nyilvánosság számára jobban láthatók a gyermekek bántalmazásának vagy elhanyagolásának azon esetei, melyekre születésük után kerül sor. Világszerte majdnem 8 millió gyermek hal meg az 5. születésnapja előtt, leginkább olyan betegségek folytán, amelyek kezelhetők és megelőzhetők lennének. Az Egészségügyi Világszervezet jelentése szerint minden negyedik gyermek elégtelen táplálkozásból adódóan mentálisan és fizikailag visszamarad a fejlődésben. Mivel különféle országokban élünk és sokfelé utazunk, mi, az egyház vezetői sokat látunk ebből. Az elemi általános elnöksége arról számol be, hogy olyan körülmények között is élnek gyermekek, ami meghaladja a képzelőerőnket. A Fülöp-szigeteken azt mondta egy édesanya, időnként nincs elég pénzünk ételre, de nem baj, mert ezáltal lehetőségem van a hitről tanítani a gyermekeimet. Összegyűlünk, segítségért imádkozunk, és látjuk, hogy az Úr megáld minket. Egy elemis munkás Dél-Afrikában találkozott egy magányos és szomorú kislánnyal. A szerető kérdéseire adott bágyat válaszokból megtudta, hogy a kislánynak nincs édesanyja, nincs édesapja, és nincs nagymamája, csak a nagypapája gondoskodik róla. Az ilyen tragédiák köznapiak egy olyan országban, ahol sok gondviselő écben hal meg. Még a gazdag nemzetekben is sok kisgyermek és fiatal szenved mások nem törődömsége miatt. A szegénységben felnövő gyermekek rosszabb egészségügyi ellátásban részesülnek, és nem megfelelőek az iskolázási lehetőségeik. Emellett fizikai és kulturális környezetükben, valamint a szülei gondatlansága révén veszélyek leselkednek rájuk. Jeffrey R. Holland Elder nemrég elmesélte egy utolsó napi szent rendőr élményét. Nyomozás közben öt egymáshoz bújó kisgyermekre bukkantak, akik koszos padlón, ágynemű nélkül próbáltak aludni egy olyan lakásban, ahol édesanyjuk és mások éppen ittak és mulattak. A lakásban nem volt étel, ami enyhítette volna az éhségüket. Miután rögtönzött ágyba fektette a gyermekeket, a rendőr letérdelt és biztonságukért imádkozott. Miközben az ajtó felé ment, az egyik gyermek úgy 6 éves forma, utána szaladt, megragadta a kezét, és így könyörgött hozzá. Kérem szépen, örökbe fogadna? Emlékszünk, mit tanított a szabadító, amikor egy kisgyermeket állított a tanítványai elé, és azt mondta, és aki egy ilyen kisgyermeket befogad, az én nevemben engem fogad be. Aki pedig megbotránkoztat egyet a kicsinyek közül, akik én bennem hisznek, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára és a tenger mélységébe vessék. Ha számba vesszük, milyen veszélyektől kell védeni a gyermekeket, a lelki bántalmazásról is szólnunk kell. Azok a szülők, vagy gondozók, tanárok, vagy társak, akik lekezelik, megfélemlítik, vagy megalázzák a gyermekeket, vagy a fiatalokat, a testi sértésnél maradandóbb kárt okozhatnak. Ha egy gyermekkel vagy fiatallal azt éreztetik, hogy értéktelen, nem szeretik, vagy nem akarják, az komoly és tartós kárt tehet az érzelmi egészségében és fejlődésében. A különleges kihívásokkal, például saját nemük iránti vonzódással küszködő fiatalok különösen sérülékenyek, és szerető megértésre van szükségük, nem megfélemlítésre vagy kiközösítésre. Az Úr segítségével bűnbánatot tarthatunk, változhatunk, és szeretetteljesebbek, segítőkészebbek lehetünk a gyermekekkel, saját gyermekeinkkel és a környezetünkben élő más gyermekekkel szemben egyaránt. A gyermekeket fenyegető testi vagy érzelmi bántalmazások közül azok a leglényegesebbek, melyek szüleikhez vagy gondviselőikhez fűződő kapcsolatukból erednek. Thomas S. Monson elnök beszélt a gyermekbántalmazás elvetemült tetteiről. Amikor egy szülő testileg vagy érzelmileg összetöri vagy eltorzítja a gyermeket. Mélyen elszomorított, amikor a utahi legfelsőbb bíróságon szolgálatot teljesítve ilyen esetek megdöbbentő bizonyítékait kellett tanulmányoznom. A gyermekek jóléte szempontjából legfontosabb tényezők közé tartozik az, hogy a szülők házasok-e, hogy milyen és mennyi ideje tart a házasság, és tágabb értelemben milyen kultúra és elvárások jellemzik a házasságot és a gyermeknevelést ott, ahol élnek. Két családtannal foglalkozó szakember azt mondja, idézem, a történelem folyamán a házasság elsősorban és leginkább a gyermekek világrahozatalának és felnevelésének intézménye volt. Olyan kulturális köteléket hozott létre, amely a gyermekekhez fűzte az apát azzal, hogy gyermekei anyjához kötötte őket. A mai időnkben azonban a gyermekek egyre inkább kikerülnek a középpontból. Egy harvardi jogtudós a következőket mondja a jelenlegi törvényről, illetve a házassághoz és a váláshoz való hozzáállásról, idézem. A házasság jelenlegi amerikai forgatókönyve, ahogy az a törvényben és a könyvslágerek nagy részében megjelenik, valahogy így néz ki. A házassági kapcsolat elsősorban a házas felek személyes kielégítését szolgálja. Ha már nem tesz eleget ennek a feladatának, akkor senki nem hibáztatható, és bármelyik házastárs kedve szerint felbonthatja. A forgatókönyvben nemigen szerepelnek a gyerekek, vagy ha mégis, akkor is legfeljebb csak háttérben meghúzódó árnyalakokként, idézet vége. A mi egyházi vezetőink azt tanítják, hogy súlyos ítéletet kiváltó gonoszság, ha az emberek puszta szerződésként tekintenek a házasságra, amit az első felmerülő nehézség vagy félreértés alkalmával fel lehet bontani. Különösen akkor, ha ez gyermekek szenvedésével jár. A gyermekekre igenis kihat a válás. Az elmúlt években bekövetkezett válások több mint fele kisgyermekes házaspárokat érintett. Sok gyermeknek része lehetett volna abban az áldásban, hogy két szülőjük együtt nevelje fel őket, ha a szülei követték volna a családról szóló kiáltvány elsugalmazott tanítását. Mind a férjnek, mind a feleségnek komoly kötelessége, hogy szeressék egymást és törődjenek egymással, valamint gyermekeikkel. A szülők szent kötelessége, hogy gyermekeiket szeretetben és igazságban neveljék, gondoskodjanak fizikai és lelki szükségleteikről, és arra tanítsák őket, hogy szeressék és szolgálják egymást. A gyermekek tanításának leghatékonyabb módja a szülők példamutatása. A szülők, akik elválnak, elkerülhetetlenül negatív példával járnak elől. Bizonyára vannak olyan esetek, amikor a gyermekek érdekében szükség van a válásra, de az ilyen körülmények kivételesnek számítanak. A legtöbb házassági vitában a szülőknek jobban meg kellene fontolniuk a gyermekek érdekeit. Az Úr segítségével képesek rá. A gyermekeknek szükségük van az abból fakadó érzelmi és egyéni erőre, amikor két olyan szülő neveli fel őket, akik egyek a házasságukban és céljaikban. Mivel engem, özvegy édesanyám nevet, saját tapasztalatból tudom, hogy ez nem mindig lehetséges, de amikor csak lehet, erre az ideára kell törekedni. A közös megegyezésen alapuló válást megengedő jelenlegi törvények elsődleges áldozatai a gyermekek. Az ő szempontjukból túl könnyen megy a válás. Társadalomtudományi kutatások évtizedeinek összegzéseként egy megfontolt kutató arra a következtetésre jutott, hogy idézem, a gyermekek számára a legelőnyösebb kimenetelő családmodellt általában a két vér szerinti szülő jelenti, akik házasok maradnak. Idézet vége. A New York Times egyik újságírója megjegyezte, megdöbbentő tényként árul elénk az, hogy miközben a hagyományos házasság leáldozóban van az Egyesült Államokban, egyre több bizonyíték szolgál arra, hogy ez az intézmény fontos a gyermekek jólétéhez. Ennek a megfontolásnak fontos szerepet kellene játszania akkor, amikor a szülők és a leendő szülők házasságot és válást érintő döntéseket hoznak. Arra is szükség van, hogy a politikusok, a döntéshozók és a hivatalnokok jobban odafigyeljenek arra, hogy mi a legjobb a gyermekeknek, azzal szemben, amit a szavazók, önző érdekei és a felnőtt érdekek hangoztatói mondanak. A gyermekek ezen kívül soha létre nem jövő házasságok áldozatai is. Felnövekvő nemzedékünk jóléti mutatói közül talán egy sem aggasztóbb annál a nemrég készült kimutatásnál, hogy az Egyesült Államokban a születések 41%-a olyan nőket érint, akik nem házasok. Az egyedülálló édesanyák komoly kihívásokkal néznek szembe, és nyilvánvaló bizonyítékok mutatják, hogy gyermekeik jelentős hátrányban vannak azokkal szemben, akiket házasságban élő szülők nevelnek. A meg nem házasodott édesanyák gyermekeinek legtöbbje, szám szerint 58%-uk, olyan párok gyermekeként jött a világra, akik élettársi viszonyban élnek egymással. Bármivel is indokoljuk azt, hogy ezek a párok tartózkodnak a házasságtól, a tanulmányok kimutatják, hogy gyermekeik jelentős hátrányt szenvednek a többiekhez képest. A gyermekek esetében igenis számít a házasság stabilitása. Ugyanezen hátrányokat kell feltételeznünk azon gyermekek vonatkozásában, akiket egynemű párok nevelnek. A társadalomtudományi írások még vitatkoznak és tele vannak politikai eszmékkel azt illetően, hogy ennek hosszú távon milyen hatása van a gyermekekre, elsősorban azért, amit a New York Times egyik újságírója is megfigyelt. Idézem, az egynemű házasság egy társadalmi kísérlet, és a legtöbb kísérlethez hasonlóan időt igényel az, hogy lássuk a következményeket. A gyermekek érdekében szóltam, bárhol is legyenek. Lesznek, akik részben elvetik ezeket a példákat, de senki nem utasíthatja el az arra vonatkozó kérést, hogy figyeljünk oda jobban gyermekeink a felnövekvő nemzedék jólétére és jövőjére. Isten gyermekeiről van szó, és az ő hatható segítségével többet is tehetünk, értük. Nem csak az utolsó napi szentekhez fordulok ezzel a kéréssel, hanem minden vallásos emberhez és azokhoz is, akiknek értékrendje arra indítja őket, hogy mások szükségletei alá rendeljék a sajátjaikat. A vallásos emberek emellett ismerik a szabadító új szövetségi tanítását, mely szerint a tiszta kisgyermekek az alázatosság és a taníthatóság példáiként állnak előttünk. Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Aki azért megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az nagyobb a mennyeknek országában. A Mormon könyvében olvashatjuk a feltámadt Úr a nefitáknak szóló azon tanítását, mely szerint bűnbánatot kell tartaniuk, meg kell keresztelkedniük, és olyanokká kell válniuk, mint egy kisgyermek, különben nem örökölhetik Isten királyságát. Azért imádkozom, hogy alázatosakká váljunk, akárcsak a kisgyermekek, és kezünket kinyújtva védjük a kisgyermekeinket, mert ők a jövő számunkra, az egyházunk számára, és a nemzetünk számára. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Beloved Heavenly Father, at the conclusion of this
Édesanyjai atyánk, most a konferencia ezen ülésének a végén szeretnénk hálánkat kifejezni. Azért, hogy ezek az üzenetek inspiráltak bennünket, hogy hallhattuk a szavadat, és most tudhatjuk, hogy mit akarsz tőlünk. Szeretnénk követni fiadat Jézus Krisztust. Nagyon szeretünk téged, És most, hogy már tudjuk, hogy másokat is segíthetünk. Jöjjünk át meg profétánkat, Thomas S. Monson elnököt is. Áldj meg minket vágyjal, hogy másokat szolgáljunk. És különös áldást kérünk a világ gyermekei számára. Szeretnénk segíteni nekik, és szülőkként, nagyszülőkként szeretnénk, hogyha ők boldogak lennének. Szeretnénk különleges áldást kérni azoknak, akik elvesztették a reményüket, akik elvesztettek minden reményt a világ megpróbáltatásai miatt, és akik elvesztették emiatt a reményüket és a hitüket. Nagyon köszönjük neked a tőled jövő rengeteg áldást, nagyon szeretünk téged, és rendkívüli vágy él a szívünkben, hogy az akaratodat teljesítsük Jézus Krisztus nevében. Amen. Ez volt az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 182. félévi általános konferenciájának közvetítése. A beszélők az egyház általános felhatalmazottjai és általános tisztségviselői voltak. A zenét a Utah állambeli Benyon és Taylorsville területeken élő fiatal férfiakból és fiatal nőkből álló összevont kórus szolgáltatta. Ezt a közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározta. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, rögzíteni, átírni vagy bármely egyéb módon felhasználni.